www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harak útján című hadtörténeti műsorunk 46. adása. Vendégem Zetényi Csukás Ferenc, nem tudom, nevezhetlek-e így, amatőr hadtörténész.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Már a Magyar Repülők a Doni Fronton című adásunkban szerepelt, amikor is egyik felmenőjéről, Vitéz Zetényi Csukás Kálmáról tartott nekünk egy igen színvonalas beszámolót.
Olyan pontosan bemutatta, hogy én nem is tudok hirtelen ehhez mit hozzáfűzni.
A mai témánk egy évforduló, amely mikor ezt az adást halljátok, 70 évvel ezelőtt történt Kassa bombázása, illetve annak egyenes következményeként Magyarország belépése a II. Világháborúba Németország oldalán. A hadi eseményen túl egyébként boncolgatunk majd itt különféle elméleteket, politikai, meg katonai érveket is ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Most azonban egy picit, vagy merüljünk el az előzményekben, azon belül is a Barbarossa hadműveletben, amikor is a németek végrehajtották világtörténelem legnagyobb szabású katonai akcióját Oroszország ellen, melyet sem azelőtt, sem azután nem követett hasonló hadművelet még ez idáig. Kitört a háború a két nagy akkori világhatalom között, amely előbb-utóbb is úgyis kitört volna, gondoljunk csak a szovjet fegyverkezésre, illetve, hogy ők sem elsősorban védelemre voltak felkészülve, hanem támadásra. Bizonyítja ezt például a Sztálin vonal, amely Baltikumtól egészen a Kárpátok észak-keleti lejtőjéig húzódott, egy kikerülhetetlen Maginó vonal, amelyet 1940-ben kezdtek el felszámolni, kitelepítették belőle a tüzérséget, meg mindenféle védelmi eszközöket, vagy egyszerűen csak ott hagyták őrzés, meg minden egyéb nélkül, mert ők már pedig egy támadó hadjáratra voltak felkészülve. Ez önmagában nem is egy, hanem több adást is megérne boncolgatni. Most viszont sepregessünk csak a saját házunk táján, és beszéljünk arról, hogy mégis milyen előzmények vezettek oda, hogy mi magyarok beléptünk ebbe a háborúba, amely tulajdonképpen nem is a mi háborunk volt.
Hát igen, igazából 1940. december 12-én Jugoszláviával Magyarország örök barátsági szerződés köt, amelyet gyakorlatilag egy nagyon érdekes dolog követ. Március 27-én 1940-ben egy katonai puccsal a jugoszlávok megdöntik a saját rezsimüket, a német barát rezsimüket, és innentől kezdve Jugoszlávia feloszlik. Teleki Pál egy nagyon érdekes helyzetben kerül, hiszen London és Washington tiltakozik a magyar és a német barátsági szerződés megkötése okán, és London, ha úgy tetszik, hadüzenettel fenyegeti meg Magyarországot. Itt derül ki teljesen világosan, hogy a magyar politika nem lehet önálló, alkalmazkodnia kell a németekhez. Aztán, amiről feltétlenül kell, hogy beszéljünk, ez a két bécsi döntés, ahol az első bécsi döntés kapcsán 1938. november 2-án Bécsben a Belfédere palotában kerül sor, ahol is végig is Magyarország visszakap 12.000 négyzetkilométert.
Ez egy etnikai revízió volt.
Szó szerint, igen, visszakaptuk Kárpátalja délnyugati részét.
Azt visszafoglaltuk, lett volna nem mehettünk be, de mi bementünk. Szóval az fegyverrel lett visszafoglalva, bár fegyveres ellenállás nagyon nem volt meg.
Igen, ami...
Vonultak visszafelé a csehszlovákok. Erről a szlovák-magyar kis háború című adásunkban már értekeztünk múlt évben.
Igen, erre is majd szeretnék kitérni. Ami érdekes, visszakerült hozzánk Érsekújvár, Kassa, Ungvár és Munkács. Itt érdekességképpen szeretném elmondani, hogy ezeket a döntéseket elsősorban a németek olasz segítséggel hozták, a franciák és az angolok elfogadták ezt a szituációt, de nem kívántak részt venni a döntésben. Aztán a második bécsi döntés,
ami egy háborús helyzetnek a békés megoldása volt, mert eléggé feszült volt már akkor a viszony Románia és Magyarország között.
Igen, gyakorlatilag 1940. augusztus 16-a és 24-e között voltak ezek a megbeszélések, és 1940. augusztus 30-án egész pontosan 15 órakor született meg a döntés. Itt a magyar politika Teleki Pál és Csáki Pál vezetésével nagyon ügyesen kierőszakolta a nemzetközi döntést úgy, hogy mindezt a románok kérték. Itt 43.500 négyzetkilométer tért vissza a hazához.
Vagyis majdnem a fele annak a területnek, ami előtte, az a 93.000 négyzetkilométer volt.
Igen.
És ez is jó rész technikai revízió volt, egy korridor sávval, folyosóval, egyfajta betüremkedés volt az akkori Románia területére.
Igen.
Arról is lehetne még majd egy külön adásban beszélni, csak a könyv szerzőjét valahogy nem tudom elérni. A románok építettek egy óriási nagy erődvonalat a magyar határ mentén, ami aztán egy puskalövés nélkül a kezünkre került, majd ismét vissza a románok kezére sajnos, de akkor már nem vették úgymond hasznát ebből a szempontból, mert a magyar hadvezetés, ami mozdítható volt, azt elvitt belőle, illetve a használhatatlan részeket berobbantotta. Ez volt a román Maginó vonal, amit Károly vonalnak is neveznek, de szerencsére itt sem kellett magyar véget áldoznunk azért, hogy visszakaphassuk területeink egy részét. És a délvidéki bevonulás?
Hát igen, a délvidéki bevonulás kapcsán pedig visszakerült hozzánk Muraköz, a Muravidék és Bácska egy része. Ez gyakorlatilag a második bécsi döntést, ha úgy tetszik, 6 hónappal követte, hogy fejbe számoljak. Ez 1941 áprilisában volt. Ebben az időszakban azért a politikai helyzet meglehetősen bonyolult volt. Elsősorban Magyarország politikáját a revíziós törekvések vezették, és hogyha már Teleki Pál nevét, mint miniszterelnök említettem, ő ezután a támadás után öngyilkos lett. Itt is vannak mindenféle összesküvési elképzelések, mely szerint ő gyilkosság áldozata lett, de búcsú levele alapján én azt gondolom, hogy öngyilkosságról volt szó. Ahogy ő fogalmazott, Magyarország elveszítette a becsületét azzal, hogy megtámadta Jugoszláviát. Én pedig azt gondolom, hogy nem, hiszen Jugoszlávia felbomlásával ez az örökbarátsági szerződés
semmisé
lett, így van.
Meg azért azt se felejtsük el, hogy a németeknek be kellett avatkozniuk a Balkánon, illetve Jugoszláviában, az senki másnak nem volt köszönhető, mint Mussolininek, aki megtámadta Albániát, majd
Görögországot.
És mivel ő gyakorlatilag nem ért el eredményeket katonailag, ezért a németeknek kellett úgymond besegíteniük. A Görögország felé vezető út pedig Jugoszlávián keresztül vezetett, és mi ehhez a nagy felvonuláshoz asszisztáltunk. Ami több más egyéb szempontból is visszaköszönt később Barbarossa hadműveletnél, ugyanis ezzel az akcióval, már ami 1941 tavaszán történt, a németek egy cirka 3-4 hónapot vesztettek a hadműveleti évből, ami mondjuk Moszkva alatt novembernél úgy nagyon hiányzott.
Igen, és el is jutottunk a Barbarossa hadműveletig. Tulajdonképpen ez a Barbarossa, ez egy kódnév. Sokan összekeverik itt a fogalmakat, maga a Barbarossa tervez 1941 júniusától 1941 decemberéig tartott, és a célja elsősorban Ukrajna és más területek elfoglalása, ez a Arhangelsztől Aszahányig való terület. Itt a németek részéről 3 hadseregcsoport volt, 29 hadosztállyal, 800 ezer katonával és 800 tankkal. Itt a cél elsősorban a balti államok megszállása, a moszkvai vonal megszállása, és hogyha úgy tetszik, akkor a krími félsziget és Ukrajna elfoglalása.
Igen, mert ha ránézünk a térképre, Oroszország innentől keletre eső része, leszámítva mondjuk az uráli területeket, ahová az ipar sikerült nagy kínok közt áttelepíteni a szovjeteknek, gyakorlatilag nem is lakott Oroszország, szóval eléggé ritkán vannak onnan már a települések, 200-300 kilométerenként van egy falu, és nagyjából ennyi. Szóval az orosz lakosság és ipari infrastruktúra, nyersanyagok, mezőgazdaság nagy része, akkoriban körülbelül a fele ezen a területen élt. Most az orosz távol-keletről is beszélhetnénk, mert az oroszok ott is vártak egyfajta támadást, elsősorban Japán részéről. Japán azonban egy kölcsönös meg nem támadási szerződést kötött a Szovjetunióval, ami szintén hozzájárult később a Barbarossa terv kudarcba fulladásához. Már kicsit nemzetközi szinten mozgunk, akkor a környező országok szempontjából is vizsgálhatnánk ezt a kérdést. Hát csak azért is, mert az ő szerepük, gondolok itt Tiszóféle Szlovákiára, Romániára, Jugoszláviára, illetve Oroszországra, később mint potenciális felelősök fölmerülhettek a kassai bombázás kérdésében.
Igen, örülök, hogy eljutottunk most már igazából Kassa irányában. A szomszédos országok kapcsán az előbb már említetted ezt a bizonyos kis háborút. Ez nekem azért érdekes, ez a bizonyos szobránci légi csata, amit nagyon röviden érintenék. Március 14-én a Tiszó féle szlovák állam megtámadja Magyarország légterét, ahol is Csekme Béla és Szobránce Aladár nevét kell, hogy megemlítsem. Itt a szlovákokat 9 óra vertük meg a légtérbe, és másnap Iglónál egy egészen nagy mennyiségű repülőgépet pusztítottunk el. Egyesek szerint ez 12, 16, 18, én úgy tudom, hogy 24 gép pusztult el ebbe a magyar támadásban.
És én 17-ről tudok, de itt a számok eléggé furcsák, mert amit később lehet kijavítottak, vagy megmentettek belőle, azt is veszteség listára írták. Az akkori felderítés minden esetre ezt a számot mutatta.
Igen, és most, hogyha rákanyarodhatunk a kassai történetre, ezt megelőzően azért tudni kell, hogy a Barbarossa terv, amely 1941. június 22-én vette kezdetét, ekkor már a szlovákok másnap, és a románok is csatlakoztak, a románok 2 hadtesttel, tehát itt Magyarország, ha úgy tetszik, a lemaradsz, akkor kimaradsz elv és stratégia terv alapján készült a háborúba, és mindenféleképpen a németek oldalán.
Igen, gondoljunk csak a diplomáciai aktusokra, amik végbe mentek magyar részről, ugyanis ha jól tudom, a németek hadüzenet nélkül támadták meg a Szovjetuniót, ugyanúgy a szlovákok és ugyanúgy a románok is. Szóval igen, lényegében ők akkor már egy tengelyen lévő kerekek voltak, hogy prózaian tudjak fogalmazni. Viszont Magyarország tekintetében, ha jól tudom, nem volt diplomáciai kapcsolatunk hivatalosan a Szovjetunióval, viszont volt itt egy szovjet nagykövet, akinek, ha jól tudom, a kassai bombázás után küldtek is egy táviratot, mely távirat később nem érkezett meg a kormányzóhoz.
Volt diplomáciai kapcsolat, hiszen a magyar nagykövet Moszkvában volt, Kristófinak hívták, és ez az orosz-magyar viszony azért is érdekes és boncolgatható, mert még 1941. márciusában visszakaptunk tőlük 56 darab 1848-49-es zászlót, és az orosz fél, Molotov külügyi népbiztos, aki mindenképpen próbált Magyarország felé nyitni, és világosan kifejtette, hogy a magyar revíziós tervek nem jelentenek akadályt az orosz birodalom számára, és terve volt egyébként egy közös akció terve Romániával szemben, Magyarországgal együtt, ahol Wert Henrik, a magyar vezérkari főnök azt mondta, hogy ha úgy tetszik ezekért a célokkal, nemhogy az oroszokkal, hanem még az ördöggel is cimborálna.
Igen, igen. Viszont megemlíthetnénk azt az állapotot is, ami ebbe az időben mondjuk a magyar katonai vezetést jellemezte. Én úgy gondolom, hogy túlságosan is német pártiak voltak.
Abszolút így van, hiszen ha jól belegondolunk, akkor nincs messze a tanácsköztársaság emléke, tehát volt egyfajta szovjet ellenesség, és a magyar vezérkar csodálta a német haderőt, és ha belegondolunk a bécsi döntések kapcsán is a...
Lényegében nekik köszönhettük.
Így igaz. És ne felejtsük az olaszokat is, hiszen az olaszok is mindig ebben az időszakban magyar barátok voltak.
A külpolitikájukban mindenképpen. Jó, megtörtént június 22-én, amikor ezt az adást fölvesszük épp 70 éve, a német támadás, és néhány nappal később, ha jól tudom, volt egy repülőgépes alacsony támadás az egyik magyar gyorsvonat ellen, amire szintén nem tudunk magyarázatot, és mivel ebben az időszakban történt, és mondjuk földrajzilag sincs messze úgymond Kassától, ezért ezzel a kassai bombázással azonos szinten szoktuk tárgyalni. Erről mit tudunk?
Igazából ez a rahói támadás bizonyíthatóan, ma már tudjuk, hogy orosz gépek voltak, egyértelműen fölismerhető volt a vörös csillag, az orosz felsége. Itt ezen a vonaton egyébként 3 haláleset történt és 6 sebesülés. Ezek biztos, hogy szovjet gépek voltak. Ezt már biztosan tudjuk. Hogy Kassával összefügghet-e? Én azt gondolom, hogy a távolság miatt és a gépek sebessége miatt semmiképpen sem azonosítható ez a repülőgép támadás a kassai bombázókkal. Ez egy vadászgép volt, aki lőtte a rahói vonatot.
És ennek milyen visszhangjai voltak akkoriban?
Ebben mindenképpen hírértékkel bírt, de ezen időszakban szinte rendszeresek voltak szovjet részről a határsértések, és ha úgy tetszik, mindennaposokká váltak azok az események, amikor a szovjet gépek 20, akár 30 kilométerre is berepültek a területünkre.
Igen, igen, és valószínű ez bizonyítja majd az egyik legvalószínűbb gondolt elméletet is, miszerint ezek a bombázók is valójában téves célazonosítás bombázták Kassát. Gondoljunk csak arra, hogy Kassától Eperjes egy 30-40 kilométer közúton, és Eperjes, ha jól tudom, akkor Szlovákiához tartozott, sajnos, és az ottani rádióállomás volt állítólag a célpont.
Igen, ez egy Wehrmacht rádióállomás volt, és gyakorlatilag Eperjes városának berendezkedése rendkívül hasonlított Kassáéra.
Rendben. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, majd nem sokára folytatjuk.
Jövőről mesélek, meg a magyar zászlók. Kassán, ahol magyar leány valót, 20 évig magyar gyász volt. Honvéd vigyázz fegyverben, védjed a hazádat. Most már elég, többé ne öleljék másokat, nem a babádat. Lakik a szeretőm, ott van egy csin háza. Minden este kiáll a kapuba, csókod rád a kis szájam. Egyet kacsi büszkén lép, rózsa az orcája. Kárpát tetőn lakik a szeretőm, csókod el vacsorára.
Akkor beszéljünk magáról az eseményről.
Tehát, hogyha már 1941. június 26-án vagyunk, 13 óra körül jelennek meg ezek a gépek, kétmotoros gépek Kassa fölött. De hát előtte azért néhány érdekes dolog. Heringesnél, amikor látják ezeket a gépeket, akkor rádión próbálnak jelezni Kassának, de a rádióvonal nem működik.
Kik voltak akkoriban szolgálatban a légvédelem részéről? Mennyire volt mondjuk megszervezve Kassa légvédelme? Azok után, hogy alig pár száz kilométerre arrébb már jelentős hadi események zajlottak.
Nagyon jó a kérdés, és a válasz adja magát. A légvédelem meglehetősen szerény volt, és nem csak a katonák felkészültsége volt szerény, sokkal inkább ezek az 5x2-es légvédelmi tüzérosztály szolgált itt, és abszolút nem várták ezt a támadást. Számomra is érthetetlen, amikor a front, ha úgy tetszik, 300 kilométerre van tőlünk, vagy lehet tőlünk, akkor ilyen felkészületlenül várjuk a támadást.
A légvédelem tudott valamit felmutatni, azon kívül, hogy leadott néhány lövést?
Többfajta verzió van. A légvédelem, kassai légvédelem vezetője azt mondja, hogy a bombák felrobbanása előtt, tehát amikor már látták, hogy az a három bombázó gép bombázásra készül, akkor ők elkezdték a lövést, de ha úgy tetszik, ezek a gépágyúk a harmadik lövés után beragadtak.
És ezek milyen gépágyúk voltak?
40 mm-es Boforszok voltak is.
És a vadászvédelem?
A vadászvédelem, hát tényleg annyit, és nem kritikaként, de szeretném elmondani, hogy amikor Kassa bombázás után 4 órakor Kis Zoltánék Miskolcról vadászgéppel visszajöttek megnézni, hogy mi történt Kassán, akkor pont a kassai légvédelem riasztotta őket, azaz rájuk lőttek, öntüzet kaptak, és vissza kellett vonulniuk Miskolcra, és majd egy telefonhívásra tudtak visszatérni. Tehát az előző kérdésre is azért nem tudtam válaszolni, mert számomra is megfejthetetlen ez a dolog.
És a vadászvédelem, aki Kassáról felszállt, tudtak valamit érdemben csinálni?
Egy kilométerre, mások szerint 600 méterre közelítették meg ezeket a bombázókat, de nem tudták őket utolérni, sem azonosítani, úgyhogy nem kerültek légiharcba velük.
Hát ez óriási káosz egyébként. Hasonló dolog történhetett igló bombázásánál is. Hát ott három csapat indult el, az egyik csapat az megérkezett, a másik az Miskolcot bombázta, a harmadik meg Rozsnyót, szóval.
Igen.
Nem volt ez akkoriban olyan egyszerű, mint mondjuk ma lennek.
Azt a magukról ledobott bombákról, amit már említettem, hogy 29 darab égi áldás érkezett, melyből 27 robbant fel. Ezek 105 kilós bombák voltak.
Milyen gyártmányú?
Egészen biztosan állítani merem azt, hogy a cirió betűs felirat miatt ezek orosz gyártmányok voltak, de ezekhez a bombákhoz hozzájuthatott szinte bármelyik ország, hiszen Franco a polgárháború után ezt nemzetközi értékesítésre bocsátotta, de a cirió betűk okán én azt gondolom, hogy ezek orosz bombák voltak.
Gyártmányilag mindenképpen. Hova estek ezek a bombák?
Ezek a bombák jó részt Kassa központjára, elsősorban a posta palotára, de ugyanakkor a görgei laktanyát is megrongálták, és ugyanúgy lakóházakat is. És tényleg az áldozatokról, itt 30 halott volt, és körülbelül 282-85 sebesült, itt haltak meg civilek, és haltak meg katonák is.
Azt említetted, hogy két bomba nem robbant föl. Ezeket megtalálták később?
Ezeket a bombákat megtalálták, ezek voltak az úgynevezett bizonyítékok, meg néhány gyújtófej. Még egy fontos dolog, többfajta kutatási adat van, Borsányi Júliánt tudnám megnevezni elsősorban, aki feldolgozta ezt a Kassa bombázását, és ő mondja, hogy ezek a gépek körülbelül 2 percig keringtek a város felett, miután ledobták bombaterheiket, egész pontosan 29 darabot, melyből 27 robbant föl. Tehát ez is egy érdekes szemszög. Valóban van többfajta teória, de magáról a bombázásról még talán annyit, hogyha el lehetne mondani, Kassán repülő akadémia működött, és a posta bombázása után több vadászkép felszállt, és állítólag megközelítették ezeket a gépeket, amelyeken a felségjel nem volt látható, illetőleg a sárga jelzés volt látható, ami azt jelentette, hogy semleges ország gépeiről van szó. Itt a pilóták, akik látták ezeket a gépeket, leginkább azt mondták, hogy az Iljusin 4-es típus vadászbombázóra emlékeztetnek. Egyetlen egy érdekesség Krudi Ádám főhadnagy kapcsán, aki állítólag korabeli sajtóban is azt jelezte, hogy ezek a gépek német gépek voltak. Némi hasonlóságot én magam is vélek felfedezni az Iljusin 4-es és a Henkel 111 bombázógépek között, de amikor Krudit később erről 1944-ben meghallgatták, ő azt mondta, hogy ez egy újságírói manír volt, ő nem nyilatkozott soha ilyet, hogy ezek német gépek voltak. Igazából, amikor Krudi ezeket a dolgokat állította, a helyettese Csirke Jenő, ő volt akkoriban a kassai repülőtér parancsnok helyettese, azt nyilatkozta, hogy ő se hallott Krudi szájából ilyen szavakat.
Igen, igen. Már csak azért sem, mert ha jól tudom, akkoriban éppen a Barbarossa terv előtti felvonulás meg egyéb dolog kapcsán jó néhányszor megfordultak mondjuk ezek a Henkel 111-es gépek Kassán, ergo az ottani személyzet nagy valószínűséggel fölismerte volna, hogyha ilyen gépekről van tulajdonképpen szó.
Igen, többféle teória van arról, hogy esetlegesen Krudi Bárdosinak, hiszen régóta ismert őt, küldött egy levelet, amelyet Bárdosi később letagadott, de a bárdosi perben Bárdosi is tagadta ezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez fikció.
A gépek azonosítása az tényleg egy nagy kérdőjel.
Érdekes dolog, amiről még nem beszéltünk, ez a Patridge jelentés, ez az amerikai katonai attasé, aki kivizsgálni jött az esetet, megérkezését követően nem tudtak neki semmiféle bizonyítékkal szolgálni, hogy vajon melyik nemzet katonai bombázhatták meg Kassát. Gyakorlatilag 3 hét kellett ahhoz, hogy ezeket a gyújtófejeket megtalálják.
Indult-e valamilyen katonai eljárás a magyar hatóságoknál, vagy a magyar honvédségnél ennek az ügynek a kivizsgálására, illetve a felelősök megállapítására?
Érdekes a kérdés. Kassa bombázása 13 óra után kezdődött. 2:30-kor már Werth Henrik vezérkari főnök Horthy Miklósnál van kihallgatáson, és itt mindenféle vizsgálat nélkül elmondja azt, hogy ezek orosz gépek voltak. Kötötte a Rahói esethez a Kassait is, és minden megítélése szerint ezek szovjet gépek voltak, és kérte a kormányzót, hogy mindenek előtt jelentse be a hadüzenetet Szovjet Oroszországgal. Erre nem került sor azonnal, de 1-2 órán belül ezt megtette a kormányzó, amit később a kormányzó tanács és a parlament is jóvá hagyott.
De ilyenkor nem kérték be mondjuk a szovjet nagykövetet, hogy na, mégis mi a fene történt?
Nagyon érdekes ez a dolog. Ahogy említettem, Kristófi nagykövet kapott egy táviratot, mely szerint igazából az oroszok másnap reggel küldtek egy táviratot, melyben egyértelműsítették, hogy a bombázást nem ők követték el. Ennek állítólag megvannak a maga nyomai a szovjet levéltárakba, majd erre akkor kapunk választ, hogyha bejuthatunk oda.
És a közvélemény?
Hát a közvélemény egy háborús készülődés lázában égett, és annyira egyértelműnek tűnt a gyors német győzelem, hogy Magyarországon volt egyfajta lelkesedés, mely szerint mindenki úgy gondolta, hogy nekünk a győztes oldalán kell belépnünk, és a győztest itt Németországban szabták meg az emberek, és én úgy gondolom, hogy a vizsgálat azért maradt el, vagy azért nem volt olyan tüzetes, mert mindenki akart ezt a háborút, és már tudtuk, hogy a szlovákok, a románok, de a horvát önkéntesek, meg a finnek is ott vannak, Magyarország nem maradhat le.
Így van, már csak azért sem, mert hogyha esetleg kimaradunk, akkor ugyanúgy megszállnak minket katonailag, mint tették azt mondjuk Szlovákiával, vagy azokkal az országokkal, akik akkor már legyőzöttnek számítottak Európában. Jó, hát akkor kezdjük az első konteóval, mégpedig szándékos szovjet provokációval.
Én azt gondolom a szovjet provokáció kapcsán, hogy Szovjet-Oroszországnak nem lett volna érdeke megtámadni Magyarországot, vagy hogyha ezt meg is tette volna, akkor ezt felségjellel tette volna, hiszen nem lett volna oka arra, hogy ezt a támadást eltitkolja.
Egyébként ezt a szándékos szovjet provokációt, amit állítólag az NKVD utasítására hajtottak végre, ezt a Kun Miklós történész osztja a leginkább.
Igen, és ezzel a véleményével, hogy tetszik, egyedül is marad ma már.
Az előbb már beszéltünk erről a táviratról, hogy mégis az oroszok részéről volt egyfajta közeledés, vagy volt egyfajta válasz, azonban ez nem jutott el a megfelelő helyekre. Ennek vajon mi lehetett az oka?
Annyira akarta a magyar katonai vezérkar ezt a háborút, hogy ez a kormányzó úrhoz, Horthy Miklóshoz nem jutott el, és mindenképpen az volt a cél, hogy minél előbb hadüzenettel bírjunk Szovjet-Oroszország ellen.
Azt meg lehetne említeni, hogy maga a Szovjetunió a 30-as években egyfajta enyhülési politikát folytatott Magyarország irányában. Ennek egy leállképes aktusa volt például a 48-as zászlók visszaadása. Ugyanígy beszélhetnénk például a bebörtönzött kommunista vezetők moszkvai emigrációba való kiengedésére is, mint ahogy például Kun Béla is eljutott. Bár ő nem volt itt Magyarországon bebörtönözve, mert még a patkánylázadás alatt kiadtuk, ha jól tudom, Bécsnek.
Igen.
És ilyen kerülő úton jutott el. De itt van például Rákosi Mátyás, aki kőkeményen ül börtönben abban az időszakban.
Nagyon érdekes ez a zászló kérdése, az 56 darab, 48-as zászló.
56 darab, 48-as zászló.
Milyen érdekesek a szám misztika tekintetében.
Igen.
Igen. Igazából pontosan a politikai foglyok cseréért kaptuk vissza ezeket a zászlókat, és valóban, ahogy elmondtad, ez egy enyhülés volt orosz részről, amiket a magyar kormány, hiszen Horthy Miklósról tudjuk, hogy meglőzött antibolsevista volt, és...
Hát róla ezt szerintem elhihetjük.
Igen, de a vezérkar pedig nem kívánt az oroszokkal közös ügyben lenni, kivéve Wert Henriket, ahogy már említettem.
És német részről mennyire lett volna értelme mondjuk ennek a szándékos szovjet provokációnak, amellett, hogy végül bevonta Magyarországot is a háborúba? Ezt egy másik konspiráció kapcsán is megemlíthetjük.
Igen, mindenféleképpen a németeknek nem volt érdeke Magyarországot bevonni ebben a Barbarossa tervben, hiszen Hitler azt mondta, hogy ha magyarokat bármilyen közös akcióba bevonjuk, akkor a magyarok követelni fognak különböző területeket, mint ahogy tették eddig is. Egyébként Jodl vezér ezredes, amikor nyilatkozott erről, akkor ő azt mondta, hogy minden magyar segítséget elfogadunk, semmit nem követelünk, de valahogy olyan langyos víz effektus ez az egész. A németeknek nem volt érdeke, hogy a magyarokat bevonják ebbe a háborúba. Egyrészt a magyar kontingens erejével, ha úgy tetszik, nem is voltak tisztában, hogyha tisztában voltak, akkor is elég negatívan nyilatkoztak róla, de a német verzió számomra teljesen kizárható.
Rendben. Akkor rátérhetünk a következő konspirációra, ez pedig a szovjet bombázás tévedésből.
A szovjet bombázás tévedésből már említettük a beszélgetés elején, hogy Eperjes 30 kilométerre van Kassától, és ebben az időszakból 1000 kilométerről indultak ezek az esetleges orosz bombázógépek, és itt egy 30 vagy 50 kilométeres tévedés navigáció hiányában, hisz akkor még nem voltak ilyen eszközök, bőven belefért. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy teljesen természetes egy idegen ország bombázása, de ne felejtsük el, hogy 1944-ben Svájcot is bombázták teljesen véletlenül az amerikaiak, de ebben az időszakban is Bulgáriát is bombázták véletlenül, a nem hadviselő Bulgáriát is bombázták véletlenül az oroszok, vagy Romániát is, pedig akkor még Románia nem is volt hadviselő ország.
Igen, igen, erre mondták régen azt, hogyha a németek bombáznak, az angolok húzzák be anyagukat, ha az angolok bombáznak, a németek húzzák be anyagukat, viszont ha az amerikaiak bombáznak, akkor mindenki behúzza a nyakát.
Tehát a szovjet variációkat szerintem ezzel le is záratnánk, és vannak még elég érdekes más variációk. Az egyik a szlovák variáció, mely arról szólna, hogy az 1939. március 24-i repülő támadásért bosszúból cseh pilóták, akik átszöktek a szovjetekhez, ők bombázták meg Kassát. Ennek a lehetőségét igazából én nem érzem úgy, hogy sokat lehetne róla beszélni. Nem hiszek ebben a variációban én magam.
Hát egyrészt milyen gépük lett volna, ami erre alkalmas? Ami mondjuk megfelel a leírásnak. Mert itt van például ami hasonló kategória, bár eléggé markáns különbségek fedezhetők fel rajtuk. Például a Bristol Blenheim típus, amivel az angolok Berlint már 39-ben bombázták, vagy a Tupoljev licenc által gyártott Avia B-71-es, amiből, ha jól tudom, egy darabot a iglói bombázás során mi is megsemmisítettünk szlovák részről.
Igen, ehhez kapcsolódóan egy kis műszaki segítség, hogyha a két gép közül valamelyik lett volna, ezt a magyar vadászok utolérték volna, hiszen ezek a bombázógépek meglehetősen biztonságosnak számítottak repülés technikailag, de meglehetősen lassúk voltak a kor bombázóihoz képest.
Így van, és beszélhetnénk még a teherbíró képességről is. 29 darab 100
kiló, az azt jelenti, hogy
ez 3 tonna.
Igen, 3 tonna.
Akkor ezt a 3 tonna bomba mennyiséget ez a 3 gépes kötelék, ez nem lett volna képes célba juttatni.
Abszolút képtelen lett volna erre.
Most megint zenélünk egy picit, majd folytatjuk.
Fáj a földnek, és fáj a napnak, s a mindenségnek fájdalom. De aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom.
Magyarország katonái, tudtok-e még talpra állni, tudtok-e még hazáért félvilággal szembeszállni, kitartani, mint halálig, vissza el a szent határig, és ha eljön majd az idő, jó anyátok így húzzúzik. Menj, 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 fia, menj, bár te voltál mindenem, a sárguló fűzva levéllel üzenem, hogy élsz vagy sem, nem tudja senki sem, de őriz anyád így benn a szívében. La la la,
menj, menj,
la la la,
menj, menj,
la la la, la 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 la,
menj, menj,
la la la,
menj, menj,
la la la,
menj, menj,
la la la, la la la,
menj, menj.
Magyarország katonái, érdemes közétek állni, érdemes a magyar zászlót egy igaz ügyért szolgálni, érte élni, mint halálig, eljutni a szent határig, és ha eljön majd az idő, jó anyátok így húzzúzik.
Menj, 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 menj,
menj, szia, menj, bár te voltál mindenem, a sárguló fűzfa levéllel üzenem, hogy élsz vagy sem, nem tudja senki sem, de őriz anyád itt benn a szívében. La la la,
menj, menj,
la la la,
menj, menj,
la la la, la la la, la
menj, menj,
la la la,
menj, menj,
la la la,
menj, menj,
la la la, la la la,
menj, menj.
Magyarország katonái, tudtok-e még talpra állni, tudtok-e még hazáért félvilággal szembeszállni, kitartani, mint halálig, vissza el a szent határig, és ha eljön majd az idő, jó anyátok így húzzúzik.
Menj, 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 menj,
menj, fiam, menj, bár te voltál mindenem, A sárguló tűzfa levélen üzenem, hogy élsz vagy sem, nem tudja senki sem, de őriz anyád itt benn a szívében. La-la-la.
Aztán még létezik a román variáció, az Antonescu féle román variáció, akik semmiképpen sem szerették volna, hogy Magyarországon egy komoly haderő maradjon. Én ezt azért nem gondolnám, mert a románoknak nem volt érdeke, hogy Magyarországot berántsák.
Én mondjuk ebben vitatkoznék, mert gondoljunk csak bele, hogy ha ők hadba léptek a Wehrmacht oldalán és a Barbarossa terv keretében fölvonultak a Szovjetunió ellen, akkor nem félhettek attól, hogy mondjuk Magyarország a maga haderejével nem lépett be a háborúba, mondjuk hátba támadja őket és Dél-Erdélyt, meg ezeket a részeket megszállja. Ezt azért kérdezem, mert a 40-es bécsi döntés határai sem voltak gyakorlatilag tarthatóak, sem katonailag, sem politikailag. Például Kolozsvárt levágták a saját közműveiről. Szóval ez a határ is valahogy úgy született meg.
Érdekes dolog, és ez a beszélgetést azért érzem jónak, mert hogy vélemények ütköznek talán a hallgatók számára, és egyre világosabbá válik az a dolog, hogy a második bécsi döntés egyéb iránt egyik államnak sem felelt meg igazán. Sem a románoknak, sem pedig a magyaroknak. Aztán, hogy mi volt, és akkor ezzel keretbe is foglalnám az én véleményemet, én mindenféleképpen a tévedésből elkövetett szovjet bombázásban hiszek, és azt tartom, hogy egy tévedésből keveredtünk be ebbe a háborúba, amelyet elkerülni ugyan nem lehetett volna, és Keresztes Fischer Ferenc hiába mondta azt, hogy próbáljunk kimaradni, és próbáljunk semlegesek lenni, és húzzuk, amíg lehet, erre nem volt lehetőség. Lehet, hogy ősszel, lehet, hogy koratélen, de Magyarország nem kerülhette el a hadba lépést.
Hogyha mondjuk berántják Magyarországot a háborúba, azáltal mondjuk ugyanúgy gyengítik a hadsereget, mint ahogy az később meg is történt a 44-es átállásnál, hogy azonnal az első adandó alkalommal átálltak a szovjetek oldalára, és a németek minket szálltak meg katonailag, és nem őket, akiknél ráadásul még ott voltak a polesti olajmezők is, ami aztán tényleg a német hadipar achilleszi pontja lehetett. Viszont van például ez a Savoia Marchetti orosz SM-72-es típusú bombázó, ami viszont már tényleg nem hasonlít sem az IL-4-eshez, sem a Heinkelhez. Ez elvileg képes lett volna ezt a bombamennyiséget célba jutatni, de ebből összesen készült 12 darab, és ha jól tudom, ezek sem voltak akkor bevethető állapotban.
Így igaz, nem voltak bevethetők, és a román kérdés kapcsán akaratlanul eszembe jutott Horthy Miklós Hitlerhez írt levele, 4 oldalas levele, melyben azt írja, hogy a világ nemzeteinek nagy részét megismertem hosszú életem során, de a románhoz foghatót nem találtam, a román minden ármányra képes, tehát ennek lehetősége ugye, hogy ők voltak, talán megvan, de óriási a távolság. Hogyha térképen nézünk, azért egy nagyon nagy távolságot kellett volna berepülni, és nem hiszem, hogy Hitler tiltása ellenén ezt a románok megmerték volna lépni.
Van még egy elmélet, és ezzel le is záratnánk az összeesküvési elméletek sorát, ez pedig a német támadás. Ennek egy apró szeletét már elkezdtük boncolgatni, ez pedig a Heinkel 111-es típus volt. Itt azzal próbálták magyarázni, hogy mivel felségjelzés nélküliek voltak a gépek, elképzelhető volt, hogy a 39-es lengyel hadjáratban zsákmányolt PZL 37-es bombázó repülőgépekkel hajtották végre. a támadást.
Németországnak nem volt érdeke a magyar hadba lépés, semmiféleképpen sem, sőt, Hitler úgy nyilatkozott a magyarokról, hogy nem vagyunk megbízhatóak. Ha úgy tetszik, a Barbarossa tervet a magyaroktól...
Függetlenül?
Igen, én függetlenül kívánta kivitelezni, sőt, titokba kívánta tartani magyar oldalra.
Van még egy, ami tényleg a BS kategória, bullshit kategória, ez pedig a magyar önbombázás. Ez az elmélet elsősorban a háború után a szocialista történetírás egyik cesebb, illetve tragikomikus elmélete volt. Ez mit tartalmazott?
Ahogy beszéltük és említettük már, a magyar vezérkar várta a háborút. De gondoljunk bele, hogy nem kellett volna ehhez véráldozat, hogyha esetleg a magyar önbombázásról beszélünk, nem kellett volna ennyi halott és ennyi sebesült, sokkal kevésbé fontosabb célpontokkal is be tudtunk volna keveredni ebbe a háborúba, de egyszerűen lehetetlennek tartom a kor elkölcseit tekintve, hogy magyar ellen támadott volna. Én ebben a variációban abszolút nem hiszek.
Valószínűleg ez tényleg a bullshit kategória, és itt kérhetik a gombot is megnyomni. Beszéljünk a következményekről, mert ennek nagyon-nagyon csúnya következményei voltak Magyarországra nézést. Az egész háború lefolyása szempontjából.
Igen, Kassa bombázását követően Magyarország hadba lépett Németország oldalán, Szovjet-Oroszország ellen, és a kezdetekben ez a Kárpát csoport Szombathelyi Ferenc vezetésével tényleg nagyon nagy területet tudott elfoglalni. Azt azért tudjuk, hogy az oroszok nem számítottak a magyar támadásra, és inkább a német oldalra helyezték az erőiket, úgyhogy villámgyorsan több száz kilométert tudtunk előre haladni Ukrajnában, és innen én azt gondolom már egy másik történet lenne, hogy mi történt a Don mellett.
Hát meg ami 44-45-ben történt. Össze is hívták 1941. június 26-án a minisztertanácsot, ahogy azt az elején már beszéltük. A kora délutáni órákban meg is tárgyalták ezt a helyzetet. Ismeretes, hogy erről a kormányülésről fönnmaradt két jegyzőkönyv variáns. A kutatók az egyiket mint Bárdosi, a másikat mint a Bárci féle variánsként ismerik. A Bárdosi féle variáns az azt tartalmazta, a szovjet kormánnyal a diplomáciai viszonyt már megszakítottuk. Ezen provokálatlan támadás kezdetében kell ma dönteni afelett, hogy hadiállapot lévőnek tekintsük-e magunkat Szovjet-Oroszországgal. Nézetem szerint ezen légitámadás új helyzetet teremt, amellyel szemben azonnal reagálnunk kell. Nézetem szerint ki kellene mondani azt, hogy a támadás következtében hadi állapotban lévőknek tekintjük magunkat Szovjet-Oroszországgal szemben. Még itt annyit lehetne megemlíteni, hogy Bárdosi felszólalását Barta Károly honvédelmi miniszter követte. Ő is ezt a véleményét fejtette ki, így ez hadi állapotot idézett elő ellenük. A továbbiakban azt is hangoztatta, hogy egyedül mi nem veszünk részt a háborúban, a lovák és a román és szlovák állam hadseregei ekkor már jelentős erőben erők harcoltak a Szovjetunió ellen, annak ellenére, hogy a bolsevizmus elleni harcot legkorábban Horthy Miklós hirdette meg. Ezekből is világosan látszik az akkori lelkiállapot és közhangulat ezzel a dologgal kapcsolatban.
Bárdosi védelmében szeretném elmondani, hogy szemben Barta Károly hadügyminiszterrel, vagy Wert Henrik vezérkari főnökkel, hogy nagyon-nagyon sokáig semleges kíván maradni ebben a viszonyban, és hosszú meggyőzés kellett neki, hogy ő is a háborús célt képviselje. Kassa bombázása remek alkalom volt a számára, és hogyha minden igaz, akkor Wert Henrik nyilatkozta egy bizonyos helyen, hogyha az ő szájában hangzott el, Kassa bombázása nekem igazából nagyon is jól jött.
Igen, és ez egy óriási cinizmus, ha megnézzük. Érdekes lehet ez, hogy a minisztertanács azon tagjai, akik a hadi állapot bejelentése ellen foglaltak állást, azokat a népbíróságok a háború után nem vonták felelősségre, míg akiket támogatták ezt a hadba lépést, azt a népbíróság mint háborús bűnöseket egytől egyig elítélte. Ez a Kassa egyébként én szerintem egy örök rejtély marad, mert ugyanez a szovjet támadás, mint elmélet, ami leginkább megállja a helyét, de szerintem biztosat már soha nem fogunk tudni erről. Annyit hadd kérdezzek már meg, hogy arról mit tudunk, hogy ennek a hadba lépésnek a kormányzó közvetlen környezetében milyen visszhangja volt? Gondolok itt mondjuk Horthy Istvánra, vagy az ő környezetére.
Hát, hogyha nevesítve nem is bontom le, mindenképpen tudni kell azt, hogy Horthy István abszolút német ellenes volt. A Horthy család alapvetően angol barát volt, és ők ezt a háborút, ha úgy tetszik, kényszerből fogadták el. Kormányzó tulajdonképpen kényszerből ment bele ebbe a dologba, hiszen ő is bízott egy gyors német győzelemben. Ha tetszik, akkor az egész ország így látta ezt akkor.
Később a háború után A Nürnbergi perben, illetve a békeszerződés megkötésekor szovjet fél részéről volt-e valamilyen elismerés, vagy olyan gesztusértékű dolog, ami tisztább képet tudott volna Kassa kérdésében csinálni?
Nem tudok ilyen dologról. Voltak bizonyos kutatások, hogyha Nürnbergi pernél tartunk, el kell, hogy azt mondjam, hogy Horthy Miklós kormányzó úr Nürnbergben tanúként hallgatták meg, és nem ítéltek el. Ezzel szemben Magyarországon Bárdosi Lászlót halálra ítélték, mint miniszterelnököt, úgyhogy érdekes a kontraszt, hogyha ebbe is belegondolunk.
Így van, meggondoljunk Szombathelyre, akit meg kiadtak Jugoszláviának, és ott végezték ki. Illetve népbírósági perekben később aztán Imrédit is, meg az összes, az akkori politikai élet összes nagyobb szereplőjét háborús bűnösként elítélték.
Kassa tekintetében már soha nem tudjuk meg az igazi választ, de én annak örülök, hogy erről tudtunk itt és most beszélgetni, és az összes variációt végig tudtuk venni.
Most ez az évforduló, ez nem igazán tudom, hogy ennek most örülnünk kéne, vagy épp nem kellene örülnünk. Abból a szempontból szerintem mindenképpen beléptünk volna a háborúba, hogyha később a front elérte volna az országot. Szóval ez mindenféleképpen kényszerpálya volt. Az viszont más kérdés, hogy nem hagytuk volna meghalni a Donkanyarban, illetve idegen földön a katonáinkat, hanem az ország védelmében tudtuk volna őket alkalmazni.
Amennyiben Magyarország nem vesz részt Doni történetben, akkor Németország esetlegesen megszállja az országot és erőszakkal kényszeríti a magyar katonákat a háborús részvételbe.
Ami később meg is történt október 10-i események kapcsán.
Bár talán itt is igaz a mondás, hogy aki időt nyer, az életet nyer.
Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. Szerintem a későbbiekben is fogunk még így mikrofon mögé ülni egy-egy híresebb hadtörténeti esemény kapcsán. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ott, ahol már nem szól, szimbúzik a szó, menetel a század, belepi a hó, belepi a templom zsindely tetején, majd kiássa onnan a magyar honvéd, belepi a templom zsindely tetején, kettős keresztjét, majd kiássa onnan a magyar honvéd. A kárpáti hegyek, jaj, jaj, de magasak, mégis akad annál magasabb. Magasabb a százados úr, mint a hegytető, akinek a parancsára hív a harcvező. Magasabb a százados úr, mint a hegytető, mint a teremtő, akinek a parancsára hív a harcvező. A töri lábunk, mégis dalolunk, hallja meg az egész város, mikor indulunk. Legény az a talpán, aki közénk áll, nincs is a világon szebb a magyarnál. Legény az a talpán, aki közénk áll, mindegyikbe jár, nincs is a világon szebb a magyarnál. Sírasson engem, édes jó anyám, hazámat szolgálom, legyen büszke rám. Az asztalra rakjon bort meg szalonnát, úgy várja haza, hely jó vitéz fiát. Az asztalra rakjon bort meg szalonnát, no meg pálinkát, úgy várja haza, hely jó vitéz fiát. Ott, ahol már nem szól, szép húzsik a szó, menetel a század, belepi a hó, belepi a templom zsindely tetejét, majd kiássa onnan a magyar honvéd. Belepi a templom zsindely tetejét, kettős keresztjét, majd kiássa onnan a magyar honvéd. A kárpáti hegyek, jaj, jaj, de magasak, mégis akad annál magasabb. Magasabb a százados úr, mint a hegytető, akinek a parancsára hív a harcvező. Magasabb a százados úr, mint a hegytető, mint a teremtő, akinek a parancsára hív a harcvező. Csiszatöri lábunk, mégis dalolunk, hallja meg az egész város, mikor indulunk. meg mi az a talpán, aki közénk áll. Nincs is a világon szebb a magyarnál. Legény az a talpán, aki közénk áll. Mindegyik betyár. Nincs is a világon szebb a magyarnál. Ne sírasson engem, édes jó anyám. Hazámat szolgálom, legyen büszke rám. Az asztalra rakjon bort meg szalonnát. Úgy várja haza, hely jó vitéz fiát. Az asztalra rakjon bort meg szalonnát. No meg pálinkát. Úgy várja haza, hely jó vitéz fiát.
www.szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang.